Köszönöm szépen. Illetve köszönjük szépen a...
Működik.
Meglepetve tapasztaltuk Miklóssal, hogy a múlt alkalommal nem sikerült eléggé elriasztónak lennünk, úgyhogy azokat az arcokat, amiket a múltban láttunk, azokat most is viszont látjuk.
Most viszont énekelni fogok is.
Most mindent megteszünk, ami tőlünk telhető, hogy egy picit másképp legyen minden, és talán ez... Nem az a szándékunk, hogy az embereket elriasszuk, akár a következő alkalomtól, akár pedig attól, ami a kifejezett célunk volt, és a múlt alkalommal talán nem kapott elegendő hangsúlyt, hogy azért végül is mindenképpen az a szándékunk, akár a cellulóz alapú adathordozóra gondolunk, akár az elektronikus verziókra gondolunk, hogy az emberek azért olvassanak, mert hiszen valójában az alfabetizmusnak a korszaka és annak az általánossá válása az viszonylag rövid idő az emberiség történetében elkezdődött valamikor, és hát véget ért valamikor, vagy vége felé tart valamikor mostanában, hiszen a Biblia Pauperum az egy régen, a középkorban az a falakra fölfestett jelenetek voltak a szentek életéből, legendáriumokból, stb. Egyik kedvencem ebből a szempontból például a 11.000 szűz legendája, Attila, akiről tudjuk, hogy egy gonosz gazember volt, már legalábbis úgy tudják róla a lajtán túl. Ő állítólag 11.000 szűzet orsója, a Szent Orsója vezetésével föltartóztatott, akik egyébként zarándokra felmentek volna a Szentföldre, és mind a 11.000 szűzet nem észárolta, mert hogy egy ilyen vandál volt. Mondjuk, hogy ennek nyoma sehol nincsen a történelemben, és ez egészen valószínűtlennek tűnő esemény, már a létszámból fakadóan, de az mindegy, de ennek rengeteg ábrázolása van, főleg a délnémet területeken. Napjainkban pedig hát az emberek sokkal inkább nézik a Szulejmán sorozatot, mint hogy olvasnának, és inkább teret nyer az, hogy valaki megvárja, amíg egy könyv képi információ formájában elérhetővé válik, mozgókép formájában, és úgy fogja magáévá tenni ezt az élményt, de hát mi éppen ezért próbálunk ezzel hatni egy kicsit, hogy azért azt a képességünket, hogy olvasni tudunk, és nem képekből, hanem jelekből, betűkből tudunk élményeket kialakítani, azt őrizzük meg és fejleszünk tovább. Úgyhogy szólok a hátul lévő ifjabb korosztálynak, az előrébb lévő még ifjabb korosztálynak, hogy ne adják föl, hogy minél több könyvet olvassanak el, mert ahogy annak idején Móra Ferenc írta, én gyerekkoromban nagyon rüheltem, és aztán egy idő után, ahogy telt az idő, egyre jobban megértettem, és a végén megszerettem azt a mondást, hogy a könyv a legjobb barát. De most átadnám Miklósnak a
szót. 5 éve történt velem, hogy fénymásolok reggel 7:30 a Pázmányon az emelt szintű magyar írásbelinek a napján, amikor bennyit egy érettségre öltözött matróz búzos lánya kiment a magyar emelt szintű érettségére, és azt mondta tőle, hogy hol van itt az érettség. Hát mondom, szerintem itt nincs érettség, mert ez a... De meg is mutatom a papírt, és a következőt olvastam elsősor. Jelenjen meg ekkor és ekkor a Pázmány Péter katolikus bölcsészettudományi kará második sornak gyakorló gimnáziumában Budapest, és magyar, lehet, hogy a hölgy már tanítja a gyerekeinket.
Na, a mai alkalomra annyit változtattunk azért, hogy egy picit, hát jó, vetítünk is. Nem lesz sok, de tényleg csak annyi, hogy azért követhetővé és érthetővé váljon az, vagy emészthetővé váljon az, amiről beszélni szeretnénk. Azt is próbáltuk végig gondolni, egyrészt amikor a múlt alkalommal hazamentünk, most még ide jöttünk, hogy azért túlságosan hosszú ez az időszak. Az ókor is nagyon hosszú volt, rengeteget nem tudtunk elmondani ezzel kapcsolatban is, illetve a rendelkezés álló rövid időben nagyon sok mindent próbáltunk elmondani, talán túl sokat is. Most egy picit másképpen szeretnénk ezekhez hozzányúlni, és igazából azt a középkort, egy picit a kora újkornak egy kis részét megpróbálnak bemutatni, de nem túlságosan sokat, igénybe véve az energiákból, koncentrációs képességéből három fő témát, vagy három fő könyvet választottunk ki. Ezekről szeretném beszélni. Beszéljét először.
Még egy újításunk van, hogy azt gondoltuk, hogy attól is interaktív a dolog, ha mi egymással beszélgetünk, de esetleg ki lehetne bővíteni ezt a kört, tehát hogy majd időnként próbálunk megszólítani valakit. Ebben nagyon jó rutinunk van, hiszen ebből élünk. Így aztán három regény köré csoportosítottuk az egész dolgot. Az egyik, én nem vagyok irodalom, már nekem van kedvenc regényem, ez az. A Bulgakovtól fogjuk a Mester és Margarita lesz az egyik apropunk. Azután, ha minden igaz, a következő az a Ken Follettnek a Katedrális című műve. és utána pedig a Mika Waltárinak a Mikael című könyvét, és akkor azt gondoltuk, hogy csak annyi lesz a vetítés, hogy tudjuk, hogy hol tartunk, jó? Hát ennek van egy arcéle neki, de én minden szeretek rajta, mert valóban zseni volt, és azt gondolom, hogy rögtön csapjunk is bele. Úgy gondoltuk, hogy így fogjuk jelezni, hogy éppen hol tartunk, jó? Úgyhogy akkor talán kezdjük is. Ki kezdje? Te kezded, én kezdem. A Mester és Margarita az tulajdonképpen nem kettő az egyben, hanem három az egyben, hiszen egyfelől történelmi regény azért, mert a Jézus történetnek egy újraírt apokrif verziója. Semmi sem úgy történik, mint ahogy az evangéliumban le van írva, de semmi sem történik nagyon másként, mint ahogy ott megtanulhatjuk. De ugyanakkor rendkívül érdekes másik rétege a regénynek, az a 30-as évekbeli Szovjetunióban játszódik, még az 1934-ben a Kirov gyilkossággal kezdődő nagy csisztká, vagyis tisztogatás előtt. A MEP-korszaknak épp hogy vége, illetve már vége van, Lenin már a mauzolomban pihen, de még nem lehet tudni, hogy annyira szörnyű lesz-e a dolog, mint amennyire tényleg szörnyű. Bizonyára olvastam mindenki, azt gondolom, hogy én életemben még azért akarok megtanulni oroszul, elég jól tudok, mert megtanultattak annak idején az atyák, nem a ferences atyák, hanem egy másik csapat, a piaristák, és nem felejtettem el, de csak azért akarok újra tanulni, hogy ezt eredetiben egyszer elolvassam. Viszont rögtön csapjunk bele a közepébe, én ezt Svájcban éltem egy darabig, de ez nem érdekes, ott egy német barátomnak, egy hölgynek odaadtam, hogy hát olvasd el te is, ez egy nagyon jó regény. Németül adtam oda, gondoltam, ha nem oroszul olvasok, akkor mindegy. Elolvast egy hét, azt ez egy átlagos, nem érte, hogy miért olyan jó regény ez, mondom, micsoda? Na jó. És egy hét múlva aztán szóval olyan hozzám reggeli közben, hogy nincs nekem egy banánom, mondom, de van, de miért? Mert hogy ő amióta az eszét tudja, a mamája minden nap ad neki egy darab banánt. És akkor rögtön megértettem, hogy amikor a valutaboltban az ördög hámozatlanul eszi a narancsot meg a banánt, amire az én anyám még általában sorba állt órákig, hát akkor biztos, hogy egy réteg az egy ilyen valaki előtt zárva maradt, hiszen egy jóléti társadalomból érkezve nagyon nehéz, csak nem lehetetlen megérteni azt, hogy milyen az, amikor valami nincs. Tehát azt gondolom, hogy ez egy olyan regény, amit kelet-európaiak tudnak igazán élvezni, akiknek mond az a mondás valamit, hogy mi volt Majakovszki utolsó mondata öngyilkossága előtt, ugye elvtársak, ne lőjetek. Tehát ezek azok a pontok, amiken valószínűleg szükségünk van, és talán mi még az utolsó generáció vagyunk, akiket gyerekkorunkban megkaptuk. Tehát azt gondolom, hogy az a van az a csúnya köszönj, hogy nem én olvasom csak a regényt, hanem a regény is olvas engem. Ez a regény igazából sokkal jobban is másként tudja olvasni azokat, akik valamit a bőrükön tapasztaltak a legutóbbi utópia kísérletből, amit szocializmusnak neveztek.
Azért hadd tegyem hozzá mindenhez azt, hogy magának a témának a választása, tehát hogy kerül egy 30-as évekbeli szovjet regény az asztalra, hát ez nagyon egyszerű. A középkort mi úgy tételeztük föl, hogy ezen a mai alkalommal úgy nyitjuk meg, hogy mint a kereszténységre nem került sor a legutóbbi alkalommal, mert már nem fér bele az időbe, akkor kezdjük azzal az impulzussal, amely megteremtette azt a világot, amely több mint 1000 éven keresztül létre tudott hozni egy olyan civilizációt, amely egy olyan közösséget, egy olyan befolyási övezetet, amely a világot a saját képén és formájára tudta alakítani. Ezért kezdjük most a kereszténységgel, és hadd tegyek föl ezzel rögtön néhány kérdést, mert te vagy a szakértője, te tudod azt megmondani, hogy azokat az ábrázolásokat, amelyeket a Bulgakov regényben látunk Jézusra kapcsolatban, noha egy apokrifnak nevezted az előbb, tehát ugye nem ezekről nem emlékeznek meg a szent írások, a kanonizált írások, hogy ezek egyébként mennyire hitelesek történetileg, nem feltétlenül azok, amiket Jézusnak tulajdonítanak, hanem azok a kontextusok, amelyekben ábrázolják.
Azt gondolom, hogy azzal kezdeném, hogy tulajdonképpen ha valaki ma azt mondja, hogy Jézus nem élt, akkor az igazából elárulja a történeti műveletlenségét. Ez ma már nem kérdés. Van egy kedvenc mondásom, hogy hogyan foglalható össze egyetlen mondatban marxista valláskritika. A mondat így hangzik, Jézus sosem élt, de voltak testvérei. Tehát ez megmutatja az egész történetnek a kilátástalanságát. Tehát alapvetően Jézus alakját nyilván komoly ember már nem vonja kétségbe. De hogy a patkányölő centúrió létezett, tehát azt én nem vagyok benne biztos, bár bizonyára voltak olyan tisztjei a római hadsereg, akik nem a Waldorf pedagógiának a hívei voltak, hanem egyéb módokon a meggyőzésnek egy rövidebbre zárt köreit próbálták meg, és szerintem elég hatékonyak is voltak ezek a körök. Ami nyilvánvaló, hogy igazából a Bulgakov számára az volt a fontos szerintem ebben a regényben, hogy hogyan, amit a múlt órának a végén próbáltam mondani, hogy a hatalomhoz hogyan lehet viszonyulni. És hogyha a Pilátusról beszélünk, akkor innen már csak egy lépés Sztálin, hiszen Sztálin noha nem engedte kinyomtatni a regényt, tehát a kedvenc regénye volt. Tehát ő olvasta, tetszett neki, és azt gondolta, hogy ez így elég is, tehát a legjobbat csak a legjobbaknak. És azt gondolom, hogy ez az egyik vonal, ami benne van. Nyilván sokszor aktualizál, tehát római titkos rendőrségről beszél, ugye ez a GPU, akkor úgy, már úgy hívták nem NKVD-nek, tehát ez persze ilyen aktualizálások vannak, de elképesztően pontos és naprakész információkat tud hozni belőle. Egy példát mondok csak az idő rövidsége miatt, ugye úgy kezdődik a regény, hogy egy folyóratnak a főszerkesztője és egy költő beszélgetnek egy parkban, Moszkvában. És az a beszélgetés tárgya, hogy a költőtől rendeltek egy vallásellenes poémát, ezt ő meg is írta becsülettel, csak a főszerkesztő nem elégedett vele, mert a költő azt írta, hogy Jézus rossz ember volt, holott azt kellett volna írni, hogy soha nem is élt. Éppen ezen vitatkozom, amikor megjelenik Voland, az ördög, aki elneveti magát ezen a felvetésen, hogy Jézus sosem élt, tehát már Kant is mondta a Villás reggelinél, ugye megvan a kezdő jelenet, és akkor egy pillanat alatt elkezdenek vitatkozni, és a szerkesztő még nem tudja, hogy fél óra múlva meg fog halni, mert levágja a fejét a villamos, az elkezd vitatkozni az ördöggel. És azt mondja, hogy ugyan kérem, hát az, hogy egy istenség feltámadt, meg meghalt, hát ez az ókorban mindennapos volt. És ez legalább két dolgot mond, egészen biztos, hogy a Bulgakov ismerte ezt az Adonis mondakört, akinek ugye szintén ez volt a görögségben a problémája, de az is eléggé valószínű, hogy ezt ő már ismeri egy szíriai városnak, Ugaritnak a mitológiájából. Ez egy nagyon fontos város az ókori Közel-Keleten. Körülbelül ott van, hogyha Ciprust vonalát meghosszabbítjuk, ahol az Elmeci a tengerpartot, ott van ez az Ugarit. Ma már nincs ott semmi, ez egy kihalt romváros. Francia régészetnek az egyik nagy terepe. És itt találtak egy csomó olyan szöveget, ami egy Baal nevű istenről szól. A Baal, aki a Bibliában is rengetegszer szerepel, csak ott ugye állandóan károsztatják, itt pedig olyan szövegek kerültek elő, amelyek Baalhoz írt himnuszok, illetve főleg Baalról szóló epikus szövegek. És ebben olvashatjuk azt, hogy a Baal egy esőisten, ezért amikor beköszönt a száraz évszak, akkor ő meghal, lemegy az alvilágba. A száraz évszak általában májusban köszönt be a térségbe, és októberig nem esik az eső egyáltalán. Ez egy ok arra, hogy menjünk Szíriába nyaralni, van egy pár ok, amiért ezt most mégsem ajánlanám, de eső biztos nem lesz, a legfeljebb aknavető eső, de egyébként sem. És valószínű, hogy Bulgakov szerintem már tudhatott arról, hogy ott előkerült egy furcsa istennek a neve, aki minden évben meghal és minden évben feltámad. De ugyanakkor az ördög érve is zseniális, hiszen nagyon jól tudja az Bulgakov, hogy az nem ugyanaz, hogyha egy istenségről azt gondolja egy vallás, hogy egyszer meghal valamikor a történetben és föltámad, és utána ez örökérvényű, ez nem ugyanaz, mint ha valaki minden évben rutinszerűen meghal, és rutinszerűen feltámad. De ennek ellenére, hogy ez a főszerkesztő behozza ezt az érvet, ez az én véleményem szerint azt jelenti, hogy ebben a kérdéskörben Bulgakov sokkal tájékozottabb volt, mint az átlag. Amit egy írótól nem is lehet rossz téve venni, csak honnan a fenéből jött be hozzá az információ. A Szovjetunióban nem utazott, fogalmuk sincs, hogy honnan tudhatta. Jó, tudjuk azt, hogy a szocializmusban kialakultak az információállásnak olyan csatornája, amelyeket az állam nem második nyilvánosság, meg ami még egy a harmadik, de hogy ez pontosan nála hogy zajlott, azt én nem tudom, de többek között, ha másért nem, én ezért is bámulnám ezt a szerzőt.
Azt tudjuk minden esetre, hogy a kereszténység alapítójának a története alapvetően a legfontosabb kérdés lesz a történeti regényirodalomban, mert elképesztő sok munkát inspirál, bár ahogy ezt ma meglepődhetünk rajta, hogy ahhoz képest, hogy manapság mennyire kevésbé van jelent például a zenében a kereszténység, vagy a kereszténység alapítójának a története, ugye ez a 18. századig bezárólag, ez viszont szinte minden költészetben, versben, vagy zenei műben megjelent. A paradox módon napjainkban is rengeteg olyan irodalmi alkotás, és ezen belül történeti regény formájú alkotás születik, amelyben Jézus szerepet vállal. Itt most csak utaló Christopher Moore-nak a regényére, a Biff evangéliumára, amelyet hát bizonyos értelemben egy pasztis, tehát egy ilyen fajta a formák és a körülményeknek, vagy a helyzeteknek a kikarikírozása. De mindenképpen elgondolkod, az abból semmi nem reális, tehát semmi nem valószínű, teljes kitaláció az egész, de hogy más szerzőknek a 19-20. Század során az egyik legfontosabb munkájává lépett elő, vagy vált a Jézus történetnek a földolgozása, vagy a közvetlen az ő munkásságnak eredményeképpen megszülető kereszténység.
Egy apróság, csak közben itten interaktívkodom. Az a fő baj, hogy az evangéliumokat, azokat nem azzal a szándékkal írták, hogy történetkönyvek legyenek. Hála Istennek. Azt szokták mondani a teológusok, hogy az evangéliumokat nem a történeti Jézus érdekli. Tehát nem tudjuk, hogy hány szenti volt, igaz? Milyen volt a termete? Fogalmunk sincs. Bizonyos apróságból következtethetünk, hogy milyen lehetett a fizikuma. 3 napig szenvedett egy átlagos elítélt a kereszten. Ha Jézus ezt 3 óra alatt történt, vagy pár óra alatt, akkor az egy gyenge fizikumú ember lehetett. De ezt is csak sejtjük. Nem tudunk a barátairól, mi volt a hobbija. Ha egy antik biográfus őrről írt volna, ez mind ott lenne. Hanem az evangéliumok a történeti Jézus helyett a föltámadt Krisztusra, úgy szokták mondani, hogy a kérügmának, az ige hirdetésnek a középpontjában álló Krisztusra figyelnek, és abból a szempontból teljesen mindegy, hogy hány szenti volt. Vagyis itt van az a bizonyos gap, az a bizonyos hiány, amit az emberek szeretnének kitölteni, és szerintem ez adja a történelmi Jézus regényeknek a fő apropóját. Ha lenne minden írva aprólékosan az evangéliumokban, akkor nem nagyon lehetne mit írni. Így viszont szabadon szárnyalhat a képzelet egészen az abszurd dolgokig. Bulgakovén szerintem egy középutas valaki, mert például ő nem esik be labda a csapdába, hogy a minden valamire való pontában Mária Magdolnának szerelmesnek kell lenni Jézusba. Ugye, anélkül nincs Jézus Krisztus szupersztár, meg semmi sem. A Bulgakov ebbe a csapdába nem sétál bele, tehát szerintem visszafogott, de ugyanakkor totálisan apokrif. Tehát egyetlen evangélistáról tud a Lévi Mátéról, akit Jézus mindig el akar zavarni, mindent összezavar ez az evangélista. Tehát eléggé apokrifa valami, de alapvetően azt gondolom, hogy az egésznek az az alapszituációja, hogy sok mindent szeretnénk esetleg tudni a történeti Jézusról, de nem tudjuk. Mert Jézusról Józsefus Flávius is írt, Tacitus is írt, tehát vannak ókori forrásaink arról, hogy élt, de ezekről az alapadatokról, amikből esetleg egy sztorit ki lehetne keríteni, ilyen egyáltalán nincsen, és ettől aztán elszabadulhat a fantázia, és el is szabadul.
Hát például a 19. század második felében élt és alkotott a nagyszerű Karl Kautsky, aki Marx egyik nagy vitapartnere volt és ellenfele, akinek a kereszténység eredete című munkáját, azt melegen ajánlom mindenki figyelmébe, ha azt a vonalat akarja követni, amelyet Miklós említett, ugye Jézus nem létezett, de voltak testvérei.
Hát vezeklésnek sem rossz. Tehát,
borzasztó az igyekezet, amelyel ideológikus premissza alapján, hogy márpedig Jézus nem létezett, és a tanítványok összeesküvése meghamisította a mondani valót egyfelől, mert nem voltak olyan magas röptű szándék és célkitűzés ennek a csoportnak, mint amilyeneket ránk hagyományoznak, másrészt pedig hát ugye a Józsefus Fáviusnak a tanúság tétel alapján, aki ugye nem volt ott, nem látta a később élet, elfogult volt a keresztényekkel szemben, hát nyilván ellopták a testet, és hát eltemették való titokban, hogy nehogy véletlenül meg lehessen találni. Azóta ez rengeteg más napjainkban, tehát hogy úgy mondjam, a posztkeresztény időszakban ma már elég sok regényben jelenik meg, hát különböző bűnügyi regényekben, vagy olyan misztikus regényekben, amelyek, vannak olyan például, amelyik, ezt szándékosan nem most fogok reklámot csinálni az ilyeneknek, de van olyan, amelyik például a torinói lepelen található vérmintákra épül a sztori, és abból azt állapítják meg, hogy van olyan vér, a vérmintában vannak olyan kis vörös vértestek, amik még mozognak, és akkor ezeket ki lehet onnan emelni, és laboratóriumi körülmények között klónoz lehet, és akkor a klónozott Krisztus újra itt van közöttünk. Tehát egy csomó ilyen, és blaszfémikus az egész úgy, ahogy van, de rengeteg, mondom, rengeteg ilyen történetről van szó. Dan Brownnak az ismert első botrány könyve az nagyjából erről szólt, hogy Krisztus nem halt meg, hanem Mária Magdolnát vette feleségül, és lettek gyerekeik, és ezek lettek a merovingok, akik aztán utána nem haltak ki, de mai napig is léteznek leszármazottaik, és tulajdonképpen hát ez lenne a Szent Grál, amit rosszul olvasnak, helytelenül olvasnak ki, mert a Szent Grál, ahogy azt leírják, az rosszul van írva, az Szent Rál, vagy Szent Rál, vagy Royal, vagy Reál, vagyis királyi vér. És akkor ebből kiderülnek különböző spekulatív alapú különböző botrányok és ellenmondások és nagyszerű misztikus igazságok, de ezek mind abban a kategóriában tartoznak, amelyek természetesen a 20. századi embernek a kombinációi. Ami viszont izgalmas az, hogy amiről beszéltem az előbb, a torinói lepel, az valóban egy létező materiális bizonyíték annak esetlegesen, hogy Jézus Krisztus az evangéliumok szerint leírt módon élte utolsó óráit, illetve szenvedett. Nincs ráírva természetesen, hogy én Jézus Krisztus halotti leple vagyok, vagy nincs benne az, hogy ez az enyém volt, aláírás Jézus. Egy csomó minden a továbbiakban is bizonytalan, viszont rengeteg olyan információ került elő ezzel kapcsolatosan, ami azt támasztja alá, hogy ami a tudásunkat erősítheti meg abban a kérdésben, amelyre vonatkozóan nekünk azok a szent hagyományok, illetve azok a kanonizált anyagok állnak rendelkezésre, amelyek elsősorban azonban nem a tudásunkra, hanem a hitünkre gyakorolnak hatást. Hiszen nem az a feladatunk, mint Tamás apostolnak, hogy menjünk oda, nézzük meg, sebébe dugjuk a kezünket, és akkor mondanak, ez már tudjuk, na úgy már könnyű elhinni, hogy tudjuk, hiszen ez neki megadatott, de másoknak nem.
Tudom, hogy régész diplomád van, így ezek mondatot idézek, azt mondják, hogy a régészt a sírrablótól egy diploma választja el. Ez egy nagyon mély értelmű mondás. Találtak, és idekezném egy picit a lepel, tehát hogy találtak rengeteg sírt Palesztinában, és legutóbb találtak egy nagyon érdekeset, nem tudom, járt valaki Jeruzsálemben a Jaffa kaputól nem messze, ahol körülbelül 40-50 ember, nem ez az érdekes, tehát rengeteg adatunk van arról, hogy mekkorák lehettek ezek az emberek akkoriban, meg mindenféle dolgokat tudunk róluk. A csomó sír alapján tudjuk azt, hogy a nők átlagmagassága ekkortájt 148 centi volt, az átlag. Ehhez kellett egy csomó 135 centis nő, a férfiak pedig 160 centis átlagmagasságú daliák lehettek. Na most, hogyha ezt mind azt gondolom, hogy Jézus is ekkor élt, akkor én úgy gondolom, hogy Jézus valószínűleg egy olyan 158 centi magas, kreolbőrű, rövid göndörhajú és eléggé erős karszőrzettel és egyebekkel rendelkező valaki lehetett, pusztán azért, mert azt gondoljuk, hogy mindenki akkoriban nagyjából így nézett ki, és én szeretem komolyan venni azt, hogy Jézus Krisztus valóságos ember és valóságos Isten. A valóságos Isten az a teológia, ahhoz papírt hozok, hogy nem értek, de a valóságos ember részében én véleményem szerint az is benne van, hogy nem nézhetett ki döntően másként, mint a kortársai. Tehát a magas, daliás, kékszemű Jézus ábrázolásokkal érdemes szkeptikusnak lennünk, mert hát ha csak nem Jézus germán lett volna, de erre semmi adatunk nincsen. Egyébként akkor is inkább vörös lenne, hogyha a korabeli germán volna. Tehát azt gondolom,
tudjuk, hogy pártus volt.
Ja, tudjuk, hogy pártus, magyar, filiszteus, japán, evrokonság. Igen, erről már múltkor is volt szó. De hát tehát azt gondolom, hogy valahogy, talán valahogy így nézhetett ki. Persze lehetett hosszú szakálla is, mert egyébként szakálla szinte biztosan volt, mert az a férfiasságnak az egyik jele a korszakban, a rómaiakat többek között ezért is nézik le, mert azok megborotválják magukat. Tehát azt gondolom, hogy a lepel azért nagyon érdekes, mert azért most már egy pár dolgot tudunk arról, hogy körülbelül hogy nézett ki egy ember, és azt mondom, tehát nagyon fura lenne, ha szembe jönne, biztos a vállunk ígérne valószínű, mert egyszerűen bele kellett simulni a saját közegében.
Hát ezekből persze megint csak a spekulációk területén mozgunk, hát vágjak neked ezzel vissza. Tehát pont annyi esélye van annak, régészként engem mindig az izgatott, hogy egy sírfeltáráskor, ha valami rendellenességet tapasztalunk, az véletlenszerű, vagy szándékos. Pont annyi esélye van annak, hogy véletlenszerű, mint amennyi esélye van annak, hogy ez szándékosan történt. Tehát, ha valami egyszer fordul elő valahol, abban nem következik az, hogy ez csak és kizárólag abban az egy esetben véletlenszerűen történt, hanem lehet, hogy a többi esetben a hasonló anomália azért nem tapasztalható, mert a vakond arra járt, mert az anyagot másból készítették, mert egyéb okok játszottak ebben közre. Tehát azt akarom ezzel vagy mondani, tudod, hogy az, hogy Jézus Krisztus hogy nézett ki, ezt tényleg nem tudjuk, és valószínűleg nagyon tehát valószínűleg tűnik, hogy a korabeli közel-keleti népességből nem nagyon lóghatott ki azokat az ábrázolásokat, mint hiszem, Ted Neely, aki a ugye félig meddig indián származásuként is eljátsz és elénekli a Jézus Krisztus szerepét a Superstarban, vagy más ilyen típusú képek a Zeffirelli filmekben ábrázolt nagyon szép emberek, valószínűleg nem, tehát ez egy esztétikai megfontolás, hogy így ábrázolják. nagyjából úgy, mint ahogy egyébként Albrecht Dürer ábrázolta a 16. században a saját világában látható ideális embert.
Ismerjük biztos azt a történetet, nem gyorsan elmondom, hogy az 1970-es évek elején Budapesten koncertezett a Louis Armstrong, aki egy olyan gázsit adott, kapott, ami valószínűleg egy akkori magyar szakmunkásnak a 270 évi bére volt, és ráadásként kapott egy hullóházi fürdőszobát darabokban természetesen, azt hazavitte, és beépített az egyik New York-i lakásának a 40. emeletre. És akkor el lehet játszani a gondolattal, hogyha majd föltárják New Yorkot a régészek. Akkor meg fogják találni ezt a lakást, és le fogják írni, hogy a hullóházi népesség a Krisztus utáni második ezred végén New Yorkba költözött. Mivel hogy a Népszabadság cikk elveszett, tehát a régészetnek valóban van egy olyan fajta tulajdonsága, hogy nagyon élesen be tud világítani zugokba, de hogyha csüllátású régészek vagyunk, akkor aztán vidám dolgok is kiszaladhatnak a klaviatúrából. Ki is szaladnak.
Visszatérve azonban tehát ezekre a lényeges kérdésekre a kereszténység elterjedésével kapcsolatosan, hát azt hiszem, hogy nem kell hangsúlyoznom, hogy ez igazából a 19.-20. században az először a francia forradalom és a felvilágosodásra való reflexióként, mint egyfajta romantikus irodalom, vagy mint az önazonosság keresésének, vagy megszilárdításának egyik eszköze jelenik meg, a kereszténység történetének a korabeli olvasóhoz való közelhozása az azért feladat, mert attól még, hogy nemzetek jönnek létre Európában, amelyek anyanyelvükön próbálnak meg irodalmat létrehozni, és arra próbálják meg rávenni az akkori embert, hogy az anyanyelvükön olvassanak, attól még egy egyetemes kulturális impulzusnak a részét képezik ezek, azaz a kereszténységnek ott kell lennie minden modern nemzetnek az önazonosság tudatában a 19. századi szerzők közül azoknál, akik ezzel a kérdéssel foglalkoznak. Így például a Henrik Senkiewicznek a Vóhádisz című regénye is azért szól erről, noha lengyel a szerző, és noha egyébként más egyéb hát utalások és áthallások is vannak a regényben, többek között például az, hogy a lengyelek számára a katolikus identitása az egyfajta nemzeti identitásképző elem. Tehát ugye klasszikusan egyszerűsített mondásban a aki lengyel, katolikus axióma fogalmazódik meg. Ez persze nem igaz, de többségében valóban a lengyelek a velük rokon beloruszoktól vagy ukránoktól abban különböztetik meg magukat, hogy ők katolikusok, miközben azok pedig vagy görög-keletiek, vagy görög-katolikusok. A lengyelek esetében egyébként ez az a kép, hogy a 18. században a lengyel nemesi köztársaság meghal, megszűnik annak érdekében, hogy Európa élhessen, és a lengyelek életüket adják a szabadságért, azért ez nagyon sok helyen visszaköszön majd. A lengyelek ott vannak az amerikai szabadságharcban, a függetlenségi háborúban épp úgy, mint Monte Cassino ostrománál, amikor az amerikai tábornok azt mondja, hogy az utolsó, hogy van?
Harcolni fogunk az utolsó lengyelig.
És a lengyelek valóban a legnagyobb diráltozatot fizetik ott a németeken kívül természetesen, hogy ezt a magaslatot bevegyék.
Igen, de ott is érdekes, ott van a Nero a háttérben, ugye, aki nyilván nem volt normális, ha mennyire hihetünk a szerzőknek, Szétoniusznak főleg. De hát, hogyha valaki ezt Lengyelországban olvasta, akkor Nero helyett nagyon simán benyomta Első Miklóst, vagy mit tudom, tehát a cárt, aki szintén valószínűleg nem volt normális. Tehát mind a kettő olyan autokrata típus, főleg azért a Nero, el sem tudjuk képzelni ezt a fajta hatalmat. A mai diktátorok csak álmodnak arról, amilyen hatalma ennek a princepsnek lehetett, és szerintem ember legyen a talpának itt ez a hatalom, nem nyomna agyon. És ha normálisnak megmaradni, az valószínűleg nem lehetett egyszerű. Nerónak nem is sikerült. Viszont érdekes, ő is a politikusból volt, ugye, és tudják, hogy elindult olimpiában a kocsihajtó versenyen, és nyert. Mert csak ő indult. És mégis.
És ennek ellenére. A kereszténységgel kapcsolatos irodalom egyébként rendkívül gazdag. Én azért megemlítem Móra Ferencnek az Aranykoposú című regényét is. Még egyszer. A biztonság kedvéért, ha a múltkor már említettem volna, vagy más olyan regényeket is tudunk sorolni, amelyek szintén ennek a keresztény önazonosságnak a regényei. Tehát valóban a történelmi regény ezzel a témaválasztással egy szórakoztatáson messze túlmutató feladatot kíván ellátni, egy valami olyan fajta dimenziót próbál megerősíteni az európai civilizációban, amelyet a 18. század elején rendkívül agresszíven kikezdett és üldözött. A francia forradalom során, ezt most hadd mondjam itt el, mert akkor később nem biztos, hogy sor kerülne ilyesmire, a francia forradalom során nem csak, hogy új időszámítást vezetnek be a francia forradalmának, ami azt jelenti, hogy a korábbi keresztény időszámítást elvetik, nem csak azt, hogy hetek felosztását nem fogadják el, hanem tízes egységekre osztják fel az évet. 12 óránál sem állnak meg, mert van, aki azt mutatta a tízes számrendszer bűvületében élve, nehogy már ne legyen a nap 10 órára felosztható, és hát hogy milyen egyszerű, nem, amikor a feleségem meghez, mikor jössz, hát egy óra múlva, hát melyik időszámítás szerint, ugye, megszüntetik a szenteknek a, nem csak a nem csak a kultuszát, mert nem csak arról az, hogy nem lehet továbbiakban szentek szobraihoz elmenni, és ott imádkozni, mert a szenteket, a szobrokat bezúzzák.
Kidobálják a királyokat
a saját sírboltjaiból. A templomokat meggyalázzák, különböző célokra használják. A papokat nem csak hogy száműzik, hanem lefejezik, vagy élve a lohárba fújtják őket. Tehát rengeteg ilyen dolog van, ami egyszerűen olyan mértékben erősíti föl a krisztofóbiát abban az időben, ami ellen a 19. század pacifikáló időszakában megpróbáltak föllépni azzal, hogy pozitívan próbálták értelmezni a múltat. Csak egy példát hadd mondjak erre, bár nem ide tartozik, de azért mivel a középkorra vonatkozik, tehát picit hadd kössek át ebben. Ugye tudjuk, a Victor Hugo nem volt kifejezetten, hát hogy mondjam, a katolikus egyház irányában elkötelezett ember. Neki rengeteg regénye született, főleg a számüzetés időszakában, és hát a Notre Dame-i toronyőr az egyik legismertebb munkája. A nyomorútnak is, de a Notre Dame-i toronyőr is. Amelyben természetesen a pap a gonosz személy, de az emberi tisztaságot és szépséget és jóságot egy torz, külsőbe zárt személy személyesíti meg. Na most a francia kultúrkörben a középkor ábrázolása az megmarad egyfajta ilyen tartózkodó vagy elutasító jellegű ábrázolásnak, amihez képest a nemzeti felszabadulás és a felvilágosodás egy határozott előrelépést jelent. Miközben a német kultúrterületen, Hölderlinnek és másoknak a világában a felvilágosodásról kiderül, hogy ez egy tévút, nem vezet a német nép egységéhez, és a németek vissza fogják sírni a 19. század első felében azt az időszakot, amikor Németország még egységes volt, még volt német birodalom. Mikor volt ez? Hát a középkorban. Mi volt a középkorban? Amikor katedrálisok épültek, amikor csodálatos dolgokat oszlítek végre az emberek, amikor még az egyház és a pápaság egymás ellen tudott küzdeni. Ezzel már át is léptünk Ken Folletre, a Katedrális című mű szerzőjére, akivel kapcsolatosan azért azt érdemes elmondani, hogy egy anglikán szerző, és nagyon erőteljesen kötődik az ő anglikán identitásához, azt nem, tehát nem a hitéhez, hanem az anglikán kulturális identitásához, a valláshoz való viszony a 20. század második felében eleinte inkább ilyen arbitrálissá válik, egyéni vallásgyakorlási formák jelennek meg, illetve a másik, ami később általánosabbá válik, az az, hogy ez inkább valamifajta kulturális identitás lesz. Ken Folletről például tudjuk, hogy bármennyire is lelkesedik a középkorért, és méghozzá elég jól is ismeri, és jól is ábrázolja majd, de például az anglikán felekezethez, az anglikán valláshoz, abból a szempontból mindenképpen ragaszkodik, hogy az ő identitását, azt identitásának támadásaként írni meg. Például azt, amikor 16. Benedek pápa jelzőgyő el szeretne látogatni Nagy-Britanniába, és ő az egyik szervezője annak a mozgalomnak, amely nem akarja beengedni ide a pápát, mondván, hogy azért vagyunk anglikának, hogy a pápistákat kívül tartsuk, azért lettünk mi a világ egyik első protestáns nemzete. Noha hozzá kell tennem, hogy a protestantizmus az anglikanizmusban nem feltétlen érhető tettem, tehát az ugye az első pillanattól kezdve egy ilyen para protestantizmus volt, mert a hittételek nem változtak érdemben, a liturgiák nem változtak meg, a zenék, az énekek ugyanazok maradtak, de a
kicsit egyszerű volt válni, mint az asszonyt lefejezni.
Igen, ez egy kicsit összetett dolog, de maradjunk annál, tehát, hogy Ken Follett az egyik emblematikus figurája annak, aki a 20. század végén sikeresen tudja ábrázolni, vonzolni és érdekesen tudja ábrázolni a középkor. Ebben azonban vannak különböző csapdák, vannak különböző visszásságok is. Az egyik ilyen, az például az, hogy valahol nem tud szabad, tehát Follett rendkívül termékeny és rendkívül jó író. De nem tud szabadulni az én érzésem szerint, nem tudom, hogy ki hogy van vele, aki olvasta a regényt, nem tudunk szabadulni attól az érzésünktől, hogy ő nem tud megszabadulni különböző premisszáitól, amelyel közelít a középkor sajátos ábrázoláshoz. Nem szabad megfelelkezni arról, hogy miközben ő az anglikán identitásához akár nemzetközi botrányt kavaró módon publikusan is ragaszkodik, egy olyan korszakról ír, amelyben még az anglikanizmus nem jelenik meg. Azaz az a keresztény kor, a 12.-14. század, amelyben a két könyve megjelenik, erre az egyik a katedrálisok kora, a katedrális, a másik pedig az örökké valóság küszöbén, amit 14 évvel később ír majd meg, az mindenképpen egy olyan korszakot ábrázol, ami hát az ő kultúrájának az öröksége is, de amelynek a további folytatása ellenül már tiltakozott. A másik ilyen sajátosság, amit ezzel kapcsolatosan el lehet mondani, és ezt kicsit a regényről hadd mondjak még egy pár szót, az első magyar kiadása, a magyar kiadása folyamatosan ugyanazon a fordításon alapszik. A fordítást négyen végezték annak idején, ennek következtében hát egy picit gyorsan akarta kiadni a kiadó, kiadta négy különböző embernek, azok fordították a megadott szabályok szerint, és egy picit azért érződik rajta a szövegnek az inkoherenciája, de az például kifejezetten zavaró, hogy az egyik főhőst például magyar néven nevezik meg, Jancsi.
Tehát Verne Gyula.
Igen, tehát ez most a 19. században az elfogadható, azt gondolom, de a 20. század végén egy ilyen műben azt hiszem, hogy egy picit erőltetetten hangzik ez a Jancsi fordítás, miközben más neveket viszont meg Williamet meg nem fordítják le Vilmosra, vagy hasonló neveket nem fognak majd kitalálni. Illetve azt hiszem azért az, hogy a könyv maga pergő, lendületű, jó cselekményű, fordulatos, lebilincselő könyv, az anélkül is ilyen maradt volna, ha a szerző kihagyja belőle azokat az igen naturalisztikus részleteket, amelyek alapján a 18 éven aluli olvasók rendkívül lelkesen olvasgatják ezt a könyveket. Ezt most kifejezetten azért mondom, hogy ezért ha becsületes lett volna a kiadó, akkor valószínűleg tesz rá egy ajánlást, hogy tehát melyik korosztálynak javasolja. A testi kapcsolatoknak az ábrázolása az eleve Ken Follettől nem túlságosan idegen, viszont egy olyan könyvben, amelynek nem elsősorban egy szerelmi szála fő vezérmotívuma, hanem az, hogy az ember a rendelkezésre álló anyagból hogyan tud egy örökké valóságra utaló dolgot, konstrukciót létrehozni, abban az esetben ezek kifejezetten visszásan vagy visszatetszően hatnak. Arról nem beszélve egyébként, hogy ahogy egyébként minden más részletet rendkívül a gazdagon ábrázol, ugye ezeket a részleteket is naturalisztikusan ábrázolja.
Horvátországban Zadar környékén van egy falu, amiben 47 más hangzóan a nevében, nem tudom kimondani, hogy mi, meg el is felejtettem. Itt van egy katedrális, ami 21 négyzetméteres. Ugye ez egy gyerekszoba méret, ugyanis a katedrális, bizonyára tudják, az nem az épülettől függ, hanem a jogállásától. Maga a katedrális szó mögött egy görög szó van, a katedra, a püspöknek a trónja, vagyis egy püspöki székesegyházról, akkor beszélünk katedrálisról, úgyhogy az emberek, hogy a Notre Dame-ugriba, vagy a Köln-Lidón, vagy egyebek, megnézem az Escorialt, a Madrid mellett, a latrók laktak, azóta megértettem, hogy miért lett bolond mindegyik, vagy nagy részük. A kápolna az erősken kétszer akar, mint a Mátyás templom, és azt látja, hogy kápolna. Tehát, a méretek iszonyú, de az sem székesegyház, az sem katedrális, ellentétben a horvátországi 21 négyzetméteressel, mert ez nem feltétlenül, kicsit félrevezető, ez nem megjelenik egy nagy gótikus templom, de ez jogállás, nem pedig a templomnak a méretéről, arról nem árul el semmi.
Ugyanakkor azonban az egy biztos dimenzió, amelyben az ember folyamatosan gondolkodhat és érdeklődhet tovább a regény olvastán, hogy az a tudás, amely akár kicsi, akár nagy, méretű templomnak a létesítését tette lehetővé, az milyen? Tehát hogyan jött léte és hogyan öröklődött tovább? Mi történt azokkal, akik ezeket létrehoztak? Hogy tanulták ezeket a szakmákat? Ez nem olyan, mint a cipő felső rész varázs, vagy a, mit tudom, az árokásás mestersége, hanem ennél jóval összetettebb. Hogyan jutottak el idáig is? Mi volt az, ami mögött meghúzódik? Milyen,
hát az árokásás már engem a hadsereg képezett, így csak nem adtak papír, de rendben jó, tehát mondjuk. Hát ugye ez az örök téma a szabadkőművesség, ami ugye ezzel függ össze, hiszen ez... Na de hát én most úgy azt mondtam, hogy ha azt kérdezik, hogy mi az a szabad, inkább kérdezik azt, hogy hol van Attila sírja, tehát azt se tudjuk kevésbé. De az lényeg az, hogy nagyon érdekes dolgok vannak itt az elméletek szintjén. Például az egyesek azt mondják, hogy azért hívják, azt tudjuk, hogy a katedrálisok körül van valahol a szabad könyvességnek az eredete. Az egyik elmélet szerint például azért hívják ezeket szabad kőműveseknek, mert először is kőművesek voltak, másrészt pedig a céhektől voltak szabadok. Tehát nem kötötték őket céhes, nem tudom. Ismét mások azt mondják, hogy ugye angolul a Freemasonry az a szabad kőművesség. Egyesek azt mondják, hogy tulajdonképpen arról van szó, hogy freestone, vagyis azok voltak a szabad kőművesek, akik a puha köveket mintázták meg, tehát ők voltak azok, akik a díszítő elemeket tették a könyvre, a katedrálisra. Ellentétben a raw stone masonry-el, akik pedig a nehezen faragható kövekből az építészeti elemeket, tehát a falba építendő valamiket, azért lettek volna magasabb rendűek, mert azokat a csodálatos hízköpőket, amiket szerintem 3 évvel aluli gyereknek nem mutatnék meg, ezeket ők faragták. Valószínű, hogy a katedrális építés az egy olyan tudás volt, hiszen tudni kell, hogy meg milyen vastag falbírel egy akkora tetőszerkezetet, ugyanakkor ne kerüljön annyiba, hogy senki sem tudja megfizetni, tehát ez egy szakma. És valószínűleg ezek a csoportok, ezek együtt mozogtak, és adott esetben még abban is lehet igazsága a könyvnek, hogy akár egy ember az egész életét eltöltette egy katedrálisnak az építésén, közben ő megtanulta az apjától a szakmát, és továbbadta a gyereknek. Nyilván, ami nagyon érdekes a történetben, hogy aztán ők is visszanyúlnak a Bibliához, és például azt szokták mondani, hogy a mai szabadkőműves gondolkodásban nagyon-nagyon fontos szerepet tölt be Hírám, aki egy föríciai király volt, akiről azt olvassuk a Királyok könyvének a lapjain, hogy ő volt az, aki építészeket küldött Salamonnak, hogy fölépítesse a jeruzsálemi templomot. Aztán Salamont is nagyon szerették. Én írtam egyszer egy könyvet Salamonról, de nem mondom meg, hogy hol jelent meg, mert önöknek nincs annyi bűnük, de például az első idézet, amit az interneten találtam, hogy valaki foglalkozik a könyvvel, az egy szabad kőművesség története című könyv volt, és a Salamon miatt beidézték a könyvemet, hogyha valaki vezekelni akar, olvassa azt. Aztán nagyon érdekes az, hogy amitől kezdve a dolog persze teljesen furcsává kezd válni, ez a furcsa tagfelvétel, amik a ilyen hermetikus, a gnosztikus hagyományokra megy vissza, ami persze titkos, és akkor így aztán igazság szerint nem nagyon sokat tudunk erről, hogy pontosan hogy zajlott, de annyit valószínűsítenek, hogy mint a legtöbb ilyen hermetikus történetben, itt a halálnak meg a megújulásnak valamiféle misztikus szerepe lehetett. És aztán ugye, amit leginkább ismerünk a szabad könyvesekkel kapcsolatban, az a páholy, a lodge vagy a loge németül, ami pedig eredetileg valószínűleg az a hely volt, ahol ezek a szabad ekkor még különíró szabad kőművesek, ezek együtt étkeztek és együtt aludtak. És ez ott volt mindig valahol a katedrális közelében, tehát hogy ne kelljen a reggeli dugóban menni dolgozni, hanem egyből ott a munkahelyük mellett aludtak, és talán ez volt később a páholynak a... Ami viszont nagyon érdekes, hogy amennyire én látom ezt a dolgot, van egy zseniális könyv, erről egy Nagy Töhötöm nevű ember írta, az a címe, hogy jezsuiták és szabad kőművesek. Ő mind a kettő volt, tehát első rendkézből számolva, nagyon érdekes a könyv. Nos, én azt gondolom, hogy alapvetően a szabadkőművességben eredendően nincs benne feltétlenül sem az egyház ellenesség, sem a keresztény ellenesség. Az a gyanúm, hogy a felvilágosodás után kezdődik el valami a szabadkőművességben is, ami aztán kialakít egy olyan ágat, amiben ez aztán nagyon-nagyon erősen jelen van.
Hadd szúrjak ide bele két megjegyzést, kicsit hosszabb lesz. Az egyik az, hogy abban az időszakban, amikor ezek a katedrálisok készülnek, Európa döntően két nagy jogi kultúra befolyásolata, az egyik a római jognak a maradványa, ami átalakul is országonként, ahogy a feudális államok létrejönnek, annak függvényében fejlődik tovább. A másik, az pedig a germán jog világa, ami értelemszerűen nem nyilván Európa északi részén és annak középső részén jelenik majd meg. Ezeknek megfelelően tehát eltérő módon alakulnak ki azok a társadalmi struktúrák, azok az intézményrendszerek, azok a jogrendszerek, amelyek az ott élő középkori európai embernek az életét szabályozzák. Az egyik esetben például a római jog által dominált területen a gyermek elsőszülöttségi joga, vagy másodszülöttségi joga egészen más elbírás alá esik, mint a germán területeken. A római világban, akár csak aztán a későbbi, a római világ bukása utáni időszakban is, egészen az újkorig az örökbefogadás intézmény, és az azáltal egyenjogúvá tett, az örökbefogadás által egyenjogúvá tett gyermek a intézménye sokkal elterjedtebb a latin világban, mint a germán világban. Ha a germán világban megvan az a tagozódás, hogy az elsőszülött gyerek mindent visz, a másik szülő gyerek hát az anyai örökséget viszi általában, a harmadik szülő gyerek meg hát ugye, ha életben marad, akkor mehet papnak, vagy katonának, vagy ahova akar. Általában tehát egy olyan rendszer jön létre, hogy míg északon a család egyenes ágon tovább örökösödésének a lehetőségét egy gyerek kapja meg, ezáltal a vagyon nem osztódik. Délen a sok egyenjogú gyermekből, vagy többnyire, vagy nagyjából egyenjogú gyermekekből az következik, hogy a rendelkezésre álló vagyonelemeket arányosan felosztják ezek között. Azaz egyfajta vagyoni akkumuláció itt nem fog végbe menni, és a két térség közötti különbség egyre drasztikusabban fog nőni a következő 14. századitól kezdődő időszakban. Így a germán világ megerősödik a vagyoni szempontból, a latin világ pedig kezd lemaradni ebben a versenyben.
El kell menni Szicíliába, meg Hamburgba.
Hamburgba el kell menni, Szicíliába csak lehet. Ami másik dolog, tehát amit ezzel kapcsolatban szeretnék mondani, hogy vagyis hát ebből következik az, hogy tulajdonképpen a katedrálisok építésének a kora az nagyban összefügg azzal, hogy milyen vagyoni lehetőségek állnak a közösségre rendelkezésére, tehát mennyi pénzt tudnak, mennyi anyagit tudnak fordítani egyes építkezésekre az ott élő népek. Nem véletlen, hogy a germán világban ezek a katedrálisok, ezek a gótikus korszakban készülnek el és terjednek el. Ezzel azonban van egy addicionális elem, amit szeretnék megfogalmazni, ez az, hogy beruházási jelleggel készítenek, csinálnak különböző, vagy tartós beruházási jelleggel, fordítanak jövedelmeket az egyes korszakokban a királyok, uralkodók, a közcélokra. Létrehoznak különböző épületeket, létrehoznak különböző rendezvények, vagy létesítményeket. Például a fáraó korszakában, miről már korábban volt szó, piramisokat azért hoznak létre, mert rendelkezésre áll egy csomó élelmiszer a fáraónak, és hát mit tud vele csinálni, tezaurálni nem tudja, azaz nem tudja felhalmozni a jövő évre vonatkozó, ezt föl kell használni, most használja, tehát valamire. Ugyanígy igaz ez a középkorban is, akkor, amikor például a IV. Béla azt mondja a tatárjárás követően a magyar uraknak, hogy hát akkor most inkább nem veszem el a birtokaitokat, de mindenki ennek fejében, hogy milyen lojál, ilyen jó indulatú vagyok veletek szemben, mindenki építsen egy várat a saját birtokán. Ezek a várak nagyjából ugyanúgy kezdenek épülni majd, mint a katedrálisok. 100 év, vagy több száz év telik el, míg elnyeri végső formáját. Ugyanis a katedrálisok építésekor sem úgy zajlik a beruházás, mint napjainkban, hanem hosszú távra terveznek vele. A megvalósítás időszak az nagyon hosszú. Tehát kevés a rendelkezésre álló humán erőforrás, akit mozgatni lehet ebben az időszakban, kevés az ebben az időszakban rendelkezésre álló tőke, amit föl lehetne használni hozzá, hogy megvásárolni azokat az anyagokat most, amíg lehet egyszerre, hogy be lehessen építeni az anyagokat, és így tovább. Ezért ez egy hosszú távú projekt, amely lehetővé teszi a közösség számára, hogy folyamatosan munkát tudjon adni abban az időszakban, amikor egyébként a megélhetés lehetőségé megnehezednek az adott városban. És akkor másik dolog, amit szeretnék még mondani, az, hogy a szabadkönyvesség megjelenésével kapcsolatosan elég izgalmas fölvetés az, ami persze valószínűleg spekulatív, hogy mi történt a templomosokkal. A templomos lovagrend egy nagyon izgalmas közönség. Sokan foglalkoznak vele napjainkban, a katár eretnekséggel és a templomosokkal többet foglalkoznak napjainkban a különböző szórakoztató irodalomban, vagy a történeti munkákban is, mint a keresztény vagy katolikus egyház történetével. Mert hiszen ez egy olyan elhallgatott része a történelemnek, amely mindenki számára sokkal izgalmasabb, mint a hivatalos történet. A templomosokkal kapcsolatosan, hadd menjek vissza még egy picit az időben, azt vetették föl az ellenünk felhozott vádak során, hogy ez a lovagrend, amely a kereszténység védőbástyája volt a Szentföldön, a legutolsó erődöket is ők építették, tehát védelmezték, és utoljára hagyták el ezt a Szentföldet. Valami olyan perverziót gyakorolt, amelyet nem feltételeznek róla. A templomos lovagrenddel kapcsolatosan azt állították többek között, hogy mindenféle gusztustalanságot kellett a fölvendő noviciusnak tennie, ezt most nem részletezném, viszont amit megfogalmaznak velük vádként, az az, hogy egy macska képe előtt kellett imádkozniuk. Ami nem más, mint az ördögnek tett nyilvános fogadalom vagy eskütétel. Azt azonban biztosan tudjuk, hogy például a turini leplet, azt Sambériben őrizték hosszú időn keresztül, abban a templomban, amely a templomos lovagrendnek a temploma volt. A templomosok, noha őket letartóztatják, és noha őket földönfutóvá teszik különböző országokban, ezek nem árulják el ezt a titkot, és megőrzik valahogyan ezt az erekét, most vagy az övék volt, vagy nem, de mindesetre Savoyában, a savoyai hercegnek a fővárosában átkerül a katedrálisba ez az erekje, és utána így kerül, aztán később, amikor a savoyai hercegek átköltöznek Torinóba, akkor így kerül Torinóba, azaz Turinba, ahogy mi magyarosan, németesen nevezünk ezt. A templomos lovagrendnek a tagjai, mi úgy tudjuk, Franciaország szerte mindenütt halálra ítélték, és a templomos lovagrend megszűnt. Kivéve bizonyos perem vidékeken. Első dénes, portugál uralkodó, akinek anyai nagymamája egy árpádházi uralkodó lánya volt, azt a lehetőséget ajánlja föl a menekülő lovagoknak, részben a Franciaországból menekülő, részben pedig a Portugáliában élő lovagoknak, hogy hozzanak létre egy új rendet. És létre is hozza a Krisztus rendje nevű rendet, amely teljesen ugyanaz a szimbólumrendszere, teljesen ugyanaz a regulája, mint a templomosoké volt, csak másképp hívják őket, és közvetlenül a portugál uralkodó védelmét élvezik. Valamilyen hiba folytán a francia uralkodó befolyás alatt álló akkori pápa kellemet hozzájárul ennek a rendnek a létrehozásához, és ez a Krisztus rendje nevű szervezet tovább őrizget különböző titkokat, és ad tovább különböző információkat. Ebből pedig az következik, hogy ez is megint egy spekuláció, nem tudjuk bizonyítani, ez ugyanolyan, mint mit tudunk a szabadkönyvesekről. Hát mit tudnánk róluk, amikor mi nem láttuk őket? Tehát aki nem nincs ott, és nem részese annak, ami egyébként titok, tehát nem ismerhető, illetve ha megismerted, nem mondhatod el senkinek, mert halálra lakolsz, érte? Tehát nyilvánvalóan ezt nehéz erről bármit is mondani, de kétségtelennek tűnik az, hogy a templomosok, akik egyébként a korabeli Európának az egyik leggazdagabb rendje volt, azért talán, mert a leghitelesebbek voltak, hiszen legtovább maradtak ott a Szentföldön, vagy akár azért, mert olyan erekje birtokában voltak, mint amilyen a turini leppel, az emberek nagyon
pénzt szállítottak,
vagy olyan biztonságos módon tudtak pénzeket szállítani, illetve egymás közötti tehát házaik között elszámolni, megbízhatóan, hogy az emberek úgy tekintettek rájuk, mint a korabeli bankárokra. Rengeteg ellenségük támadt. Azt most nem kell ragoznom a szemben, érzik az összefüggést, hogy a 14. században megszüntetik a templomos lovagrendet, feloszlatják, és a tagjait kivégzik, és a vagyonára ráteszi a kezét az akkori egyház, illetve az akkori francia királyság, akkor emelkedik föl a Fuggerház. Mert valakinek azt a szerepet meg be kell töltenie, hogy ugyanolyan biztonsággal lehessen pénzeket hozni, vinni, átutalni. De amire utalni akartam, az igazából az, hogy ennek a portugál rendnek lesz egy sajátos vonása. Nagyon szorosan együttműködnek majd a mindenkori uralkodókkal. Érdekes feltételezésként említem csak meg, mert bizonyítani nem tudjuk, de feltételezésként izgalmas kérdés, hogy legalább 18 olyan térképet ismerünk napjainkban, köztük a legismertebb a Piri Reis nevű térkép, vagy ez a Piri nevű az Oszmán Birodalomnak egyik ilyen tengerész parancsnoka volt, aki megalkotta azt a térképet, amelyen érdekes módon szerepelnek azok a területek, amelyeket majd Kolumbusz Kristóf csak azután fog felfedezni, hogy ez a két térkép elkészült. Tehát az 1492 előtti világból 18 olyan térkép maradt ránk, amelyeken szerepelnek különböző ábrázolások új földekről, új területekről. Azaz azt feltételezik egyes történészek, hogy a templomos lovagrend birtokában volt ezeknek a rendkívül fontos kereskedelmi navigációs ismereteknek, és ezért mentette meg őket a portugál uralkodó, mert állami szolgálatba állította az ő információkat, és ennek köszönhető, hogy tengerész Henrik herceg, aki maga is tagja volt egyébként ennek a rendnek, létrehoz egy tengerészeti akadémiát majd, és ez a tengerészeti akadémia majd a portugálok vezetésével föltérképezi a korabeli Európán kívüli világot, hiszen először a portugálok jutnak el a jó reménység fokán túlra, illetve fedezik fel az indiai vezető utat, majd Cabral a kicsit megkésve jut el az Atlanti-óceánon átkelve a mai Brazília területére, és fogja létrehozni az első újvilági portugál gyarmatot, de hát addigra már a spanyolok is mozgósultak, és Kolumbusz Kristóf segítségével megismerték ezt a területet. De a felvetés tehát az, hogy információk a templomos lovagrend birtokában vannak, amelyek aztán később tovább élnek, egy analógia, lehetséges analógia arra, hogy a templom építéssel összefüggő ismeretek azok összefüggésben állnak a templomos lovagrenddel, az, hogy az új világ felfedezéséhez valamilyen bizonyítható áttételes közük volt.
Szeretném egy nagyon cizellált és jól felépített érvrendszerrel kifejteni a véleményemet, ezt én nem hiszem.
Természetesen ez csak egy felvetés, mindenesetre arra jó, hogy egyrészt az érdeklődést fenntartsa, másrészt pedig az, hogy hát majd, hogyha találnak erre vonatkozó bizonyítékokat, akkor majd természetesen ezeket történeti tényként lehet elkönyvelni, és innentől kezdve másképp lehet tanítani a jóra való ifjúságot.
Ugorjunk.
Ahogy azt Pósalaki bácsi mondaná, ugorjunk.
Mika Váltári képét látjuk, hát nem egy szép fiú, de nekem ezért szimpatikus. Ez egy nagyon-nagyon érdekes, bevallom, ezt nem olvastam, csak most kezdtem el olvasni, amikor már tudtam, hogy lesz róla szó. Ez valami elképesztő enciklopédia ez az egész. Az egész lejátszódik valami 20-valahány év alatt, a 16. század első évtizedeiben, amennyire én tudom, és a főhős ez a Mikáél, ennyit Váltáriról. Ez meg ugye a regénynek a címlapja. Ez tulajdonképpen ez egy nagyon érdekes ilyen utazós regény, tehát végig éli a pickó a legfontosabb dolgait a 16. századnak, és engem különösen az ragadott meg, hogy találkozik olyan emberekkel, akiket én nagyon-nagyon szeretek. Vannak kitüntetett helyei a világnak, ahol úgy sűrűsödik a kultúra. Egyszer voltam egy konferencián Eisenachban, rettenetes volt, mert a szállodai szobák az a Wartburgi várra nézett, borzalmas volt, és a konferencia központban három konferenciaterem volt, és azt mondották, hogy na összeszednek három helyi embert, aki viszonylag jelentős. Az egyik konferenciatermet Bachról nevezték el, a másikat Lutherről, a harmadikat pedig az általuk tüningiai, szerintünk Árpádházi Szent Erzsébetről. Tehát mondjuk ez nem egy rossz felhozattal. Na most nekem ugyanilyen élményem van, nekem az egyik kedvenc városom Bázel, és ez a Mikael találkozik a Paracelsusszal, aki egy sokáig bázeli orvos volt, de ez volt az egyik, és a másik pedig, hogy én életemben most voltam nemrég először Rómában, de remélem nem utolsó sorban, és ahogyan írja a Sacco di Rómát, amikor kifosztják, majd erről esetleg bővebben beszélünk, ez pontosan micsoda, a Róma kirablása 1527-ben talán, akkor azt gondolom, hogy ez tényleg tiszta enciklopédia, és nekem nagyon-nagyon bejön, végig fogom olvasni egészen biztos, csak az a baj, hogy nekem az a munkám, hogy olvassak, és ezért nagyon, hát a kikapcsolódásként nem szokott eszembe jutni, és az ember megválogatja, hogy mennyire vastag könyvekbe kezd, de ez jó, ez bejött nekem. Nem úgy, mint a fogság, de ez másik.
A másik, a Mika Váltárival kapcsolatosan fontos elmondanunk, hogy igazából egy olyan szerző, aki egyrészt nem csak a regényét írja ilyen korabikori enciklopédia jelleggel, vagy enciklopédikus utazásos történeti regény jelleggel, hanem tulajdonképpen minden munkája egyfajta magas fokon megalkotott művészeti alkotás is. Tehát a könyvei nem csak történeti regények, hanem talán a magyar Pasut Lászlóhoz hasonlítható módon egyben a szép irodalom egyik kiemelkedő alkotásai is. A 1945 után jelent meg a Mikael, és a folytatása a Mikael Hakim. Ugye ez egy egymásra épülő két munka. A főhőst, Mikael Karvajalkát, azt a távoli Finnországból hozza egy törvényen kívül született gyermeknek a történetéről, vagy története, akit egy örökbefogadó asszony nevel föl, aki aztán utána tehetségével kitűnik a kortársaik közül, és akit a helybéli püspök támogatásával beajánlanak a magas Párizs egyetemére, ahol ő majd orvosi tanulmányokat fog folytatni, és ezért ugye a Hakim kifejezés, az az arab azt jelenti, orvos, ezért a Mikael Karvajalka mindenféle más környezetbe kerülve változtatja a nevét is természetesen, igyekszik alkalmazkodni a korabeli viszonyokhoz, meg kell tanuljon a korabeli nyelveken, amelyeket használnak ebben az időszakban, a 16. század elején vagyunk, és természetesen a nevét, azt Karvajalka, az eredetileg azt jelenti, hogy bőrcsizma. Ezért aztán Pelzfuss lesz belőle a német földön, Mikael Pelzfuss, vagy Miguel Carvajal lesz belőle Spanyolországban, és hát megpróbálkozik azzal, hogy mindenhol a tehetségét, amely kiderül a könyv során, a regény során, hogy ez egy nagyon szimpatikus, nagyon sokféle tehetséggel megáldott ember, ezt megpróbálja kamatoztatni. Van neki egy állandó jellegű tettestársa, a nagy testű, nagy erejű, nagy zabáló, nagyivó, nagynőző Anti, aki a korabeli viszonyoknak megfelelően
két évvel,
igen, ugye a filmről ezt így írják, aki nem tud alkalmazkodni azért olyan mértékben a korabeli világ elvárásaihoz, ő belőle nem lesz tudós ember, ő egy egyszerű katona lesz, aki ezt a tüzérmesteri rangra emelkedik, és a különböző a 16. század első felében játszódó időszakokban ezt a tudását rendkívül ügyesen tudja kamatoztatni. Hát jó tüzérre minden vallásháborúbeli zsoldos vezérnek, minden martalóc felkerülnek, vagy vezérnek, vagy a kalózok ellen küzdő hajókapitányának, vagy valamelyik királynak, aki a becsvágyáért érdekében folytat háborúkat. Erre szüksége van, és a kettejük együttes szerepeltetése időnként rendkívül életszerű és mosolyogtató helyzeteket eredményez.
Lehet, hogy ez foglalkozási ártalom, de amikor én ezt kezdtem olvasni, és láttam ezt a drabális Antit, meg a finom Mikáért, akkor nekem rögtön az ugrott be, hogy ez olyan, mint a Gilgamesh, meg az Enkidu. Az a Gilgamesh a királynak a fél barbár, fél vadember barátja, és végül ők is hihetetlen kalandokon mennek át. Ahogyan én most kezdek ismerkedni jobban ezzel a Váltár nevű úr, azt tudtira biztos ismerte a Gilgamesh eposzt, ebben egészen biztos vagyok.
A regények azonban annál, hogy szép irodalmi jellegűek, szórakoztatóak is, és történeti hitelességű is, ennél, még talán ennél is többek. Valójában ez egy, mint Mika Váltárinak, minden egyes munkája igazából egy olyan problémát vet föl, hogy amire tényleg csak a legmagasabb bizonyos tud választ, vagy keresni, vagy próbál választ adni, hogy miért érdemes élni. Ahogy Sinuhe történetében, vagy Turmus az Etruszk történetében, Váltár megpróbálja megfogalmazni ezt, hogy miért érdemes az embernek áldozatul állni, miért érdemes különböző dolgokról lemondania, miért érdemes önmagának maradnia a különböző változások ellenében, azt megpróbálja visszaadni nekünk ebben a regényében is. Bár hozzá kell tennem, hogy nem ez az utolsó, amiről beszélni tudnánk most, vagy tudnék most. Én nekem Váltár az egyik kedvenc szerzőm, természetesen a Ioannis Angelos, vagy Ioannis Angelos ifjúsága című regényeknél ő a szerzője, az utolsó bizánci császárnak a történetét meséli. Természetesen ez egy fiktív bizánci császár. Nagyjából hasonló a Karvajalka történethez, Mikael történetéhez. Bemutatja rajta keresztül a történeténi utazásain életén keresztül az egész korabeli Európát és a különböző korabeli nézeteket. Nem csak Paracelsusszal találkozik, aki, hanem találkozik más korabeli szereplőkkel is, Bourbon hercegével, vagy más személyiségekkel.
Ez Lutherrel magával is.
Lutherrel magával is. Olyan, mint ez, mint a Forrest Gump, aki ugye úgy szerepel a köz szereplőként a történeti kontextusban, hogy hát neki kézenfekvőnek tűnik, vagy neki nem annyira meglepőnek tűnik, hogy jelentős embereket találkozik, mert ő még nem tudja, hogy azok mennyire jelentősek, mi már tudjuk, hogy azok mennyire azok lesznek. Ő pedig ezekkel a személyekkel találkozik, eszmét cserél, tanítványuk lesz, vagy vitatkozik velük éppen ellenkezőleg, és nagyon sok mindent láttatnak ebből a világból. Én nagyon fontosnak tartanám, hogy esetleg illusztráljam is azt, hogy mennyire más egy ilyen nyelvezet, mint az, ami a D'Artagnan regényeknek, vagy a királynő nyakéke regényeknek a jellemzője volt, ugye, hogy minél több szöveget sorolnak föl, minél több párbeszéd van egy oldalon, tehát annál olvasni, és annál életszerűbb, annál pergődnek tűnik az esemény bemutatása. Ez azért történik így az Alexandre Dumas regényekben, mert Dumas ugye fizette azért, hogy az egy oldalra eső, az egy oldal alapján fizeti a négereit, akik neki dolgoznak, és mivel hát ez bizony gyorsan megcsinálható, az a tényleg nem, de igen, mégsem. Hát ezek a párbeszédek, ezek kitesznek egy fél oldalt, és ezek után hát az olvasó közönség persze örül, mert gyorsan halad benne, de nem ezt tűzte célul annak idején a szerző, szerkesztő úr. Ehhez képest viszont Walterinak más eszközei vannak. Igyekszik visszaadni azt a veretes nyelvezetet és azt a kicsit mesterkélt nyelvezetet, amelyet a középkorban a korabeli iratokból lehet rekonstruálni. Nagyon izgalmas szerintem, hogy hogyan, hogy ez sikerül-e neki. Próbálnék önöknek mutatni példát belőle. Igazából bármelyik oldalt felolvasodnám, de csak egy részt szeretnék önöknek idézni. Annak megmutatása céljából, hogy mennyire a korabeli történeti ismereteknek a tárháza egyben az, amit Walteri felmutat. Lesz egy versrészet, amit majd felolvasok benne, amit nem Walteri írt. Anti azt mondja, hozzád képest persze ostoba és együgyű fickó vagyok, én szegény fejem, de az én ostoba eszem világosan azt mondja, hogy bizony Isten a legkatolikusabb császár mellett áll, nem pedig az eretnek parasztok oldalán. Akik istentelen módon felelázattak törvény szerint való uraik, a grófok, püspökök és fejedelmek ellen, Páviel mellett alkalmam kínálkozott a saját szememmel látni, hogy a nagyurak és főrangúak vére szemmel láthatólag fényesebb, világosabb és szaporábban folyik, mint a közönséges zsoldos katonák sötét és sűrű vére. Még ha nem is kék, ahogyan sokan hiszik. És ha egyik-másikú sebeiből sötét és sűrű vér folyogál is, ez csak az bizonyítja, hogy főrangú anyja megszegte a házasság tisztaságának parancsait, és valamelyik lovásszal vagy apróddal cicázott, ahogy a Franciaországban gyakran szokás. Szerintem Anti indeltelenül viselkedett, amikor olyasmiről kezdett vitatkozni velem, amihez nem értett, úgyhogy már éppen a dialektikának meg a Biblia igényének segítségével egészen magas tudásommal meg akartam tépni, és földre akartam teperni arcátlan magabiztosságát, de ugyanakkor nyílt az ajtó, és könnyed léptekkel, mosolyra húzódó szájjal, meg festett arcával egy nő lépett a házba, aki rongyos szoknyát viselt, fővegéről pedig mocskos darutól fityeget alá. Jöttében szomorú dalt tudott és szép hangon így énekelt. Monsieur de la Palisse mort, mort devant Paris, un quart d'heure avant sa mort, il était encore en vie. Ez a La Palissiádának a történeti kontextusban, vagy mesébe való beleszövése a következőt jelenti. La Palisse-nek, vagy La Palissiádának azt nevezik, ami egy olyan fajta marhaság, talán ebben az illusztrálja legjobban, hogyha ezt a magyar változatot elmondom. De La Palisse úrnak vége, Páviánál meghalt, egy negyed órával előtte, pedig még életben volt. Tehát ugye olyan együgyűségnek a kifejezés, ezt majd napig is használja Franciaországban az a kultúra, a francia kultúrkörnek ez a mai napig is része. Ezt Walter így tudja bemutatni és tudja ábrázolni. Azt hiszem egyébként, hogy azon kívül, amit ezzel is illusztráltam, azt is jól tudtam bemutatni, talán, hogy mennyire jól ábrázolja a korabeli nehézkes nyelvezetet, illetve nehézkes és körülfon gondolatmenetet. Egy másik részletet is kiválasztottam, ami annak a célját szolgálja, hogy bemutassam, hogy hogyan gondolkodik ő ezekről a különböző olyan kérdésekről, mint a különböző egymással vitatkozó vallások és felekezetek. Egyszer találkozik egy égő szemű férfiúval, aki hát állítólag Spanyolországból jött. Az ember szavai nagyon megijesztettek, és észrevettem, hogy veszedelmes ember, még veszedelmesebb eretnek, mint gondoltam, és nem csodálkoztam többé, miért van olyan sok dolga Spanyolországban a Szent Inkvizíciónak, mert még csak nem is sejtettem, hogy ilyen istentelen eretnekség létezik. És nem tudtam felfogni, hogy egy keresztény ember az iszlám és a zsidók szent könyvét a Szent Bibliával egyenértékűnek tartsa, sőt, még a görögök szkizmatikus eretnekségét is megértse és megtűrje, mely szerint a papnak meg kell nősülnie és szakállát kell növesztenie. A fiatalság és hevesség összetartozik, mondta az ember, és ezért még nem vagy érett arra, hogy befogad az én tudásomat, Mikael. Mégis azt mondom neked, hogy a világon semmi sem gyűlöletesebb, mint a hevesség és türelmetlenség, a harag és az üldözés azokkal szemben, akik másként gondolkodnak. Ezért a legjobb tudáshoz először a hevesség megfékezésének küszöbét kell átlépni, aztán pedig átlépi az ember a második küszöböt, a bölcs hagyja, hogy ki a maga hitével üdvözüljön, a harmadik küszöböt átlépve viszont Istenhez jutunk. Komoly és nyájas szavai kétségtelenül sok több rengeni valót adtak de nekem, de így feleltem. Ha jól értettem, ez szerint a templomot, a zsinagógát meg a mecsetet egymás mellé kellene építeni, és reggel az egyikben, napközben a másikba, este pedig a harmadikba kellene betérni imádkozni. És semmi különbség sincs a különböző hitek közt, hanem minden hit egyenértékű. Nem, ezt a tanítást nem értem meg, és ez nem is vezethet máshoz, mint teljes zűrzavarhoz, Isten tagadáshoz és lélektelenséghez, úgyhogy a pogányok végül lábbal tipolják Isten szent igéjét. Ezt a Mikael című regénynek a vége felé mondja. A Mikael Hakim történetben aztán úgy folytatódik a sztoriuk, hogy elindulnak föltérképezni Antival a Mediterránum vidékét, és egy hajón nagy bajba kerülnek, elfogják őket muszlim kalózok, akik át akarják őket téríteni az iszlám hitére, és hát az a választási lehetőség az, hogy vagy fölveszik a szent iszlámot, vagy meghalnak. Most a kereszténység vérzivatalos időszakában, amikor hát egymással vitatkoznak különböző felekezetek képviselői, nem túl erős bennük a meggyőződés és a hit, de nem szeretnék az iszlámot sem fölvenni, Deus ex machina megmenekülnek természetesen, viszont mindenki úgy tudja róluk, hogy ők már körülmetélkedtek, és ennek megfelelően számtalan problémájuk keletkezik, majd legkellemetlenebb része a történetüknek, hogy egy pillanatuk annak az, amikor az egyik másik kellemetlen helyzetben egy muszlim rablóvezér rájuk kelt, hogy na, toljátok le vagyátokat és pisáljatok ide elém a porba, mondja, mert ebből ki fog derülni, hogy ti valóban igaz hitűek vagytok-e, vagy csak annak mondjátok magatokat. Ilyen és ehhez hasonló helyzetek sokaságába keverednek majd ezek az emberek, és eljutnak Magyarországra is. 1527-ben, amikor már túl vagyunk a Mohácsi csatán, és eljutnak a Mohácsi csatán, ez is megdöbbentő részletessége és alapossággal ismerteti a magyarországi helyzetet 1526-ban és az azt követő időszakban, és nagyon empatikusan beszél arról, hogy a kedves magyarok, akik a kereszténység védőbástyája voltak, mennyit szenvedtek azért, Európától elhagyatva, és a török által méltatlan módon meggyalázva, ami meg kellene lágyítsa az emberek szívét, nem pedig a kereszténység meghasonlását előidéző módon, vagy erősítendő módon, még tovább és egymással maradni. Én köszönöm szépen, hogy eljöttek, megtiszteltek minket a figyelmünk, és köszönöm szépen ismételten azt, hogy a könyvtár megint rendelkezésünkre állt, és biztosította a megszólás lehetőségét. Thank you.